leírás követheti. A 35. verstől olvasom a fejezet végéig. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud. Az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta. Akképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja. És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Ennek az ige szakasznak alapján több kérdés merült fel az én szívemben. És a bizonyságtételemet ezek a kérdések köré szeretném majd beleékelni. Szeretnék először szólni arról, hogy ennek az igének a fényében, amit bibliaolvasók, hívő emberek tudjuk, hogy ez az elragadtatásról szól. Ez az a következő történelmi esemény, ami be fog következni a világ mindenség történelmében. Jézus Krisztus érkezik vissza. De nem mindenkit fog magával ragadni. Csak azokat viszi magával, akik az övéi. Szeretnék szólni arról, hogy nagyon rövid a földi életünk. Mi lesz azután? Készek vagyunk-e az általmenetelre? Készek vagyunk-e Jézus Krisztus elé állni, ha megjelenik? És tudjuk nagyon jól, hogy ez a nap ezen a mai napon is bekövetkezhet. Olvastunk a bölcs és a hű sáfáról, és a gonosz szolgáról. Hűen sáfárkodunk-e azzal, amink ránk bizatott? Mint férfiak. Nagyon örültem ennek a bevezetőnek, ami elhangzott a lelkipásztor szájából. Mint férfiak, arra a helyre, ahova az Úr állított bennünket, és azon a helyen hűek vagyunk-e? Betöltjük-e a szolgálatunkat, amire rendelt bennünket mennyei atyánk? Milyen maradandó, örökkévaló kincseket gyűjtöttünk, amit majd fel tudunk mutatni azon a napon? Élünk-e a kegyelem adta lehetőségekkel, vagy visszaélünk vele? Tudjuk-e, hogy miért tart még Isten kegyelmi ideje az életünkben? És miért nem ért még véget földi pályafutásunk? Tudatosítjuk-e az Isten jelenlétét az életünkben? Isten félelemben töltjük-e napjainkat? Törekszünk-e, vágyunk-e az élet szentség után? Hívő emberek, megszentelődés útjáról beszélünk olyan sokat. Ott van a szívünkben ez a vágy. Napról napra szeretnénk megszentelődni. Isten ismeretben elmélyülni. Vagy már hívők vagyunk, hátradőlünk, minden rendben van velünk. Nagyon komoly figyelmeztetés. Következő kérdés csoport pedig tulajdonképpen a betegséggel kapcsolatos, ahogyan azon én is átestem, és tudjuk nagyon jól, hogy sok ember életében ott van ez. Isten rendelkezései tökéletesek. El tudjuk-e fogadni azt, hogy minden, amit Isten cselekszik, az tökéletes? Isten nem vét hibát. Minden nehézséget tudunk az ő kezéből fogadni? És itt most nem csak betegségre gondolok. Sok-sok próba ér bennünket. Nem értjük. Mondja Isten igéje, hogy amilyen magas az ég a földtől, annyival magasabbak az ő gondolatai a miénknél. Nagyon sok minden nem értünk. De ott van a gyermeki hit, bizalom a szívünkben. Ennyit vár tőlünk, atyánk. Gyermeki hitet, bizalmat. Tőlünk? Erős meglett férfiaktól? Is? Igen. Mert ha nem leszünk kicsivé, gyermeki lelkületé, nem fogjuk tudni igazgatni a családot se. Nekem ugyan még nincsen feleségem, de amint látják már, eljegyeztem az én leendő belimet, és házasságra készülök. Fel tud nézni a feleségünk? Mire állunk? Addig, amíg az az erős férfi ellen, ami az énünkből fakad, megjelenik, addig nem. Nagyon sok férfi tévesen gondolkodik. Még hívő férfi is. Én vagyok a férfi. Csak mit jelent férfinek lenni? Amikor Pál apostol azt mondta az Úr Jézusról, íme az ember. Alázatosan, összetörve, összeverve, meghajolva. Íme a férfi. Amíg nem alázkodjuk, nem alázkodunk meg, addig nem tud fölemelni bennünket. És egy utolsó kérdés, hogy még mindig ott van esetleg a lázadás a szívünkben, Istennel szemben? Miért? Miért? És miért? Az első kérdés tulajdonképpen azzal foglalkozik, hogy nagyon rövid ez a földi életünk. Itt beszél Isten igéje arról, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. 90. Zsoltárban azt mondja Isten igéje, hogy a mi napjainknak esztendei 70, vagy ha feljebb 80 esztendő. Nagy részük nyomorúság. És azt mondja, gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Hát meg lehet kérdezni itt az idősebb testvéreket. El szoktam beszélgetni 70-80 éves korú emberekkel, nálunk is a gyülekezetben. Azt mondja, Jánoskám, most voltam kislány, most voltam kisfiú. Emlékszek, ott szaladgáltam az udvaron. Már 80 éves. Így eltelt. Szempillantásnyi időnek is nevez Isten igéje. Vagy Jakab levelében nagyon-nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés. Azt mondja, nosza immár ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek, bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanatok, ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt vagy azt fogjuk tenni. Honnan tudjuk, hogy megéljük-e a holnapot? És mikor szembesül az ember az elmúlással? Ha jön a haláleset. Jön a súlyos betegség. Szembe kell nézni az elmúlással. Rövid a földi élet. És még hívőként is olyan sokszor belekerülünk abba a veszélybe, hogy a munkában elmerülünk. Az élet gondjai vesznek erőt fölöttünk. Család, egyéb terhek. És nem szánjuk oda az életünket. Az igeolvasásra, az Úr Jézussal való közösségre, a hívő testvérekkel való közösségre, hanem sok minden mást előbbre helyezünk. Zsidó 9.27-ben pedig azt olvassuk, hogy miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet. Elvégezett dolog. Akármennyire egészségesen táplálkozunk, sportolunk, szükséges, én azt mondom, nagyon szükséges, hogy az ember megfontolja és meggondolja, hogy mit eszik. Hogyan táplálkozik. Nagyon fontos, hogy napi szinten a mozgásra is időt szánjon. Szüksége van a testünknek. Miért? Mert a mi testünk a bennünk lakozó Szentlélek temploma. Felelősségünk van. Na de ennek van egy másik oldala is. Nehogy azt gondoljuk, hogy a fit életmód majd megtart bennünket. Mert nem fog megtartani. Az Úr Jézus Krisztus a megtartó. Nem a táplálkozásmód, nem az egészséges életmód. Még egyszer mondom, szükséges, fontos dolog, de nem azt tart meg. Tehát a mi hitünket, bizalmunkat ne vessük másba, csak az Úrba. Olyan jó, hogy ezeket az igéket hazavihetjük magunkkal, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Kész vagy-e az általmenet erre? Készen vagyunk-e, ha ma az Úr Jézus Krisztus megjelenik? Mit jelent késznek lenni? Mert az Úr Jézus napja váratlanul jelenik meg, azt mondja. Mint éjjel a tolvaj. Nálunk volt már betörés. Éjszaka egész család aludt. És senki nem ébredt föl. Hála az Úrnak. Nem történt nagy kár, de nem is ez a lényeg. Hanem megdöbbentő érzés, amikor az ember fölkel, és tapasztalja, hogy itt jártak éjjel. És én aludtam. És mi van, ha följönnek oda? És mi van, ha véget vetett volna az életemnek? Éjjel a tolvaj nem jelentkezik be előre. Az Úr Jézus Krisztus sem tudja, azt mondja Isten igéje, csak az Atya küldi őt vissza. Még ő sem tudja. Váratlanul fog jönni. Na de a Tesszalonika levélben Pál apostol beszél arról, hogy mi, akik Krisztusban vagyunk, bennünket nem ér váratlanul. És most szeretnék arról szólni, hogy mit jelent késznek lenni. Az ige beszélt Noé napjairól. Adtak, vettek, házasodtak, férjhez mentek. Hát most mondhatná, bárki föltehetné a keresztkérdést. Itt van a jeggyűrű. Hát János, te is házasságra készülsz. Hát itt van mi? Nem azzal van baj. Nem azzal van baj, hogy házasságra lépünk. Sőt, Isten igéje azt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Nem az a baj, ha adunk, veszünk. Hogy eszünk, iszunk. A probléma azzal van, vagy lenne, hogyha ezt tölteni be a szívünket, és ez lenne a célunk, mit eszünk? Mindig a legfinomabb kajákat. Mert mi férfiak, sokat tudunk enni. Rajtam nem látni. Sokan vendégségbe hívnak, és csodálkoznak, hogy milyen kapacitásom van. Gyors az anyagcserém. Na de, Isten igéjében, a Galata 5.22-ben, mit olvasunk? A lélek gyümölcseiként felsorolásban, ott van az utolsó, mértékletesség. Na nekünk férfiaknak. Nagyon komolyan kellene vennünk. A többit is. És ezt a mértékletesség szót úgy is lehet fordítani, hogy önmegtartóztatás. Ebben is. Én egyszer elmentem meglátogatni egy idős testvérnőt, mondtam, hogy hát Irénke néni, én nagyon sokat teszek, és gyakorolnom kéne az önmegtartóztatást, a mértékletességet, rám nézett, hát Jánoskám, nagyon sovány vagy. Tudod mit? Van az életed más területén, ahol gyakorolhatod ezt. Egyél csak nyugodtan. Elgondolkodtam. Na, én kiemeltem a táplálkozást. Na de, az életünk más területén? Mi a helyzet a szexualitás területén? Mi férfiak? Hormonálisan, biokémiai folyamat, mindenki tanulta a biológiát, és tapasztaljuk a mi életünkben, hogy nagy erőkkel jelenik meg a vonzalom a másik nem után. Sorolhatnám. Na de, hogy van az, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, íme újjá lett minden. Hogy van az, hogy még hívőként is, sajnos hallani olyan esetekről, házasságtörés, félrelépés, megdöbbentő dolgok, hívő ember. Igen, hívő ember. Emlékszek, egy amerikai prédikátorról hallottam. Nagyon komoly ige hirdetéseit hallottam. Nagyon áldott szolgálatai voltak. 5 gyermekes édesapa. És egyszer csak hallom, hogy az egyik presbiter asszonnyal összeállt. Olyan szintű döbbenet ült rá az egész gyülekezetre, összehívták a presbitériumot, és mondták a lelkésznek. Nagyon szerették a lelkészt. Nagyon áldott szolgálatai voltak. És sírva mondták ki, ne haragudj, de így nem lehet tovább lelkész. És elment azzal az asszonnyal, ott hagyva a feleségét az 5 gyermekkel. És nem volt kérdés, hogy hívő-e. Na de ezért is vetettem föl azt a kérdést, a megszentelődés útja. Kell nekünk napi szinten az Úr Jézussal való közösség, megharcoljuk, fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Fiúkkal szoktam beszélgetni, és akarva akaratlanul eljöjjön a lány kérdés. A nők. Az ital meg a nők. De nem kell férfiak előtt ezt részleteznem, mert ismerős. Már a kis iskolás korban ott van. Megjelenik. Mit teszel, hogyha a szép, napos, nyári délutánon meglátsz egy, szépen fogalmazok, egy hiányos öltözékben sétáló hölgyeményt? Megnézed, Luther Márton mondta, hogy arról nem tehetünk, hogy a madarak a fejünk fölött elrepüljenek. De hogy fészket rakjanak rajta, arról igen. Aztán van egy ilyen másik mondás. Az első pillantás nem bűn. A második már igen. Mert akarva akaratlanul észrevesszük. Na de mit teszünk? Mi van a mi szívünkben? Na, ez az. Bomba nő. Ez kell nekem. Le kell cserélni a feleségemet. Vagy pedig, ki tudjuk azt mondani? Köszönöm, Úr Jézus, hogy semmi közöm ehhez a nőhöz. Köszönöm, Úr Jézus, hogy számomra félre van téve a feleségem, még ha egyedülálló vagyok. Nem beszélve arról, hogy ha már nős ember vagyok. Ott van, még gyerekeim is. Hű és bölcs szolgáról olvastunk. Ott van a hűség a mi életünkben. Mert az Isten hű önmagát nem tagadhatja meg. Krisztusban hűséget tanúsított irántunk, napi szinten. És Jézus könyörög az Atya jobbján, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk. Bátorításról volt szó. Szükséges, hogy bátorítást nyerjen a szívünk. Nagyon nagy szükség van rá. És nehogy azt gondoljátok, most én is elnézést kérek a tegező viszonyért, tehát ez most egy olyan jellegű, hogy az én életemben is ott vannak ezek a problémák. Harcok! Tudjátok, hogy harc nélkül nincs győzelem? Ha nem harcolunk napi szinten, Kolosszé 3-ban mit mond Pál apostol? Öldököljétek a testi tagjaitokat. Öldököljük! Fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Hát mi az igazi férfiasság? Az, hogy megyek utána, és legeltetem a tekintetemet, és kívánságomat szerint élek? És tovább megyek. Mivel foglalkozunk szabad időnkben? Nagyon megdöbbentő. Egy hívő konferenciáról hallottam. Körülbelül 2000 fő volt jelen. Csak férfiak. Egy hétvégén. Reggeltől estig szolgálatok. Szombat-vasárnap. És szombatról vasárnapra az internet hozzáférési jogosultságot mindenkinek korlátlan használatra biztosították. A 2000 fő 80%-a pornó oldalakat nézett. Hívő férfiaknak rendezett konferenciáról beszélünk. Egyik napról a másikra. E hívő vagy? Ó, persze, jelentkezek. Elsőként jelentkezek. Én hiszek Istenben. Én hiszek Jézus Krisztusban. A hit cselekedetek nélkül halott. Ismerjük az igét? Ismerjük Isten magát. Isten szent Isten. Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. És bennünket szeretne elválasztani a bűneinktől. Ő tudja a legjobban azt, hogy milyen embernek teremtett bennünket. A férfiban milyen biokémiai folyamatok zajlanak. Ő tudja a legjobban, ő a teremtőnk, alkotónk. Na de azt mondta, kérek tőled valamit. Légy engedelmes. Higgy az én szavamnak. Nem kér mást. Higgy nekem, hogy amit én mondok, az javadra lesz. Az az igaz. És ne higgy az ellenségnek. Olyan megdöbbentő. Kolosszi levélben olvasunk arról, hogy az Úr Jézus lefegyverezte a szellemi fejedelemségeket. Bátran mutogatta őket. Megszégyenítve őket. Lefegyverezte, azt mondja, a kígyó fejére taposott Jézus Krisztus ott a Golgotán. Győzelmet aratott az ellenség fölött. És mégis, ami hívő életünkben engedünk ennek a hazugságnak, hogy az jó lesz neked. Nézd végig azt a videót. Aztán elégítsd ki magadat. Az neked jó lesz. Én is azt gondoltam, hogy jó lesz. Én is elhittem. Engem is megkötözött egy időre. Na de hogyan történik a szabadulás? Van megoldás? Hogy nem kell így leélnünk a földi életünket? Lehet Krisztussal, békességgel? Mert amikor ebbe benne vagyunk, ott békesség nincs. Nem csak lelkiismeret furdalás, mert akikben Isten szent lelke már megszületett, ott Isten szent lelke is megszomorodik. És el lehet némítani. És utána azt vesszük észre, hogy nem szól Isten. És azt gondoljuk, hogy Isten távolodott el tőlünk? Nem. Mi távolodtunk el Istentől? Mindig én. Mindig velem kell kezdeni. Nem a másik az oka. Családi perpatvar. Én vagyok az oka. És én ezt most bátran mondom, akár úgy, mint gyermekként. Én vagyok az oka. Ha én ezt megláttam, akkor engedjem, hogy az Isten helyemre tegyem. És milyen csodálatos, hogy Isten mindent elvégzett. Azért, hogy nekünk rendezve legyen vele a kapcsolatunk. Ezért küldte az Úr Jézust. Róma 5:1. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Hit által. Efézus 2:8 ismerős. Kegyelemből van üdvösségetek. A hit által. Nem tőletek van. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Hit által. Amit Isten mond, rá tudod-e mondani, hogy igaz? Hiszek, Uram. Amit Péter mondott, légy segítségül az én hitetlenségemet. Olyan gyenge vagyok, de ezt el lehet mondani. És amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok igazán erős, Pál apostol mondja. Ó, bárcsak összetörne az az erős, férfi, kemény szív, meghajolna az Úr előtt. Mindenre van megoldás. Minden nehéz problémából van megújulás és gyógyulás. De van egy feltétel, az alázatos, töredelmes szív. Meghajlás az Úr előtt. A kérdés az, hogy te rendezted-e már Istennel az életedet? rendezve van most a jelenben. És most nem arra gondolok, hogy megtértél-e, hanem rendezetlen dologban találtatsz most jelenleg? Van valami rendezetlen az életedben? Mert ha van, ott nincs békesség. Az eiréné, görög szó, kifejezés, mint békesség, a Szentírás összefüggéseiben azt is jelenti, hogy rendezett ügy. Ha nekünk Istennel rendezve van az ügyünk, akkor békességünk van vele. Ha rendezve van a feleségemmel a kapcsolatom, békességünk van. Ha gyermekeimmel, testvéreimmel, és ezt munkatárs bárhol lehet alkalmazni. Viszont ha rendezetlenség van ott, nincs békesség. És hogyan is éltem át én ezt? Nagyon eleven gyerek voltam. Én nagyon féltem édesapától. Nagyon nagy tekintélye volt. Nagyon meghúztam magamat otthon. Azért láttam, hogy ha rosszat tettünk, annak van következménye. Következetes volt mindig. Sokat kaptunk. Testi fenyítésben is részesültünk. Na, de én mindig nagyon hálás voltam azért. Mert következetes volt édesapa. Megmondta, ha elmentek, engedély nélkül a végén verés jár. És mégis elmentünk. De a végén megkaptuk. És én az iskolában eleresztettem magamat, ott nagyon eleven voltam. Otthon pedig egy jó fiúként próbáltam viselkedni. Na de történt valami, 12 éves koromban. A bátyám elkerült egy fiú csendes hétre. És ott átadta az életét az Úr Jézusnak. És úgy jött haza, hogy édesapa nyakába borult, megtértem, 14 évesen. És akkor engem ez nagyon mélyen érintett. És 12 éves voltam, akkor nekem halálfélelmem volt. Mert arra gondoltam, ami ez az igében is van, hogy Jézus jön vissza, de én itt fogok maradni. Mert én még nem fogadtam el őt. Nem az én életem ura. És nem mertem elaludni este. És csak sírtam, és sírtam, és vergődtem. Hogy itt maradok, hogyha Jézus jön vissza azon az éjszakán. Mi lesz velem? És akkor imádkoztam őszintén először saját szavaimmal, és azt kértem, hogy Úr Jézus, szeretnék én is megtérni, úgy, mint a bátyám. De nem tudom, hogy mit kell tennem. Kérlek, segíts! És ezt az őszinte imádságot az Isten meghallgatta. És elkezdtem olvasni az igét. És Isten szólt hozzám az igéken keresztül, megelevenítette. Olvastam, olvastam, míg bűnbocsánatra jutottam. Letettem bűneimet. Mert igaz megtérésen kell átesni. Miért mondom, hogy igaz megtérés? Mert van álmegtérés, van hamis megtérés. Van olyan, hogy szépen pengetik az ének a gitáron, az ének dallamokat. Olyan jó lelkileg, annyira úgy érzed, hogy hú, itt az Isten, itt van Jézus. És Isten mennyire szeret téged, és akkor azt mondják, ki szeretne átadni az életét az Úr Jézusnak, jöjjön előre, ráteszik a kezüket, elmondanak egy imádságot, megtértél, mehet szolgálni. Na ez hamis megtérés. Nem beszélnek a bűnről, nem beszélnek arról, hogy Istentől elválaszt az életvitel, amiben vagy. Hogy jártál ezen az úton, 180 fokos fordulat következtében Isten felé kell elindulni. Meg kell állni a bűnös életúton. Nagyon kevés helyen szólnak erről. Egy katonatiszt három vezényszóban fogalmazta meg. Azt mondja, hogy állj, hátra arc, indulj. Állj meg az Istentől távolodó életútadon, fordulj annak teljesen hátat, és ez mit jelent? Nemet mondani önmagamnak, vágyaimnak, kívánságaimnak, a világ nyújtotta a lehetőségeknek, és ugyanakkor igent mondani az élő Istennek, Jézus Krisztusnak. Ez a kettő együtt kell, hogy működjön. Kevés az, hogy azt mondod, hogy Úr Jézus, légy mostantól az én életem ura, ha nem hagyod abba azt az életformát, amiben vagy, és hazamész, és megnyitod a XXX csatornát, Isten nem fogja elvégezni a szabadítást. Kéri a te felelős döntésedet. Engedelmeskedjél. És sok hívő férfi ebben vergődik. Hányszor szólt már az ige? És ő kérlel, szeret, nagyon szeret mindannyiunkat. Engem is. És ezzel a szeretetével jön. És nem azt mondja, térj meg, mert fejbe váglak. És elpusztítalak. És betörök a szíved ajtajába. Most, azonnal. Nem. Azt mondja, nagyon szeretlek. Jöjj hozzám. Vár az atyai szív. Az atyai ház. Krisztust áldoztam helyetted. Még mindig gyalázod őt. Ne folytasd. Nem tudod, meddig tart a föld életed. És mi lesz utána? És tudjuk nagyon jól, mint hívő embereknek szól az az ige, hogy más fundamentumot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely az Úr Jézus Krisztus. Viszont erre az alapra lehet építeni aranyat, ezüstöt, drága követ, amelyek megmaradnak, és fát, szénát, fozdorját. Mert a manap, az ítélet napja, a harag napja tűzben jelenik meg, és kinek a munkája megpróbáltatik, vagy megtartatik, vagy megég. A Krisztus alap, megtértem. Na de mit építek rá? És sok-sok hiába valóságot építünk rá, ez mind meg fog égni. Mindaz hiába valóság, amit az én akaratom szerint, az én kívánságaim szerint építek erre az alapra. És mi a maradandó? Amit Krisztus általam végezhetett. Ha engedtem Krisztust uralomra az én szívemben, na ez megmarad. Ezek az örökké való kincsek. Tehát, hogyha nem látom magamat bűnösnek, nincs ott a bűn ismeret, akkor nem lesz bűnvallás. Ha nem látom a súlyos bűnnek, hogy én ilyen oldalakat nézek hívőként is, nem lesz belőle gyógyulás. Mert nem terhelődött még rá a szívemre. Mert nem ismerem az Istent. Isten szent Isten, bűnt gyűlölő Isten. És mi játszunk a bűnnel. És ezért vannak félrelépések, házasságtörések. Mert nem ott kezdődik a probléma, hogy kaptam egy jobb kínálatot. Hanem az én szívemben kezdődik a probléma, hogy én már dédelgettem a kívánságaimat, és a sátán csak hozza tálcán a kínálatot, az ajánlatot. És mivel az én szívem ragaszkodik hozzá, azt mondom, hogy kell nekem, és hűtlenségre lépek. És a paráznaság, a lelki paráznaság az Istennel szemben történik. Mivel Isten iránt vagyok hűtlen, ezért leszek hűtlen a feleségem iránt is. És nem ott történt a bűn, hogy én félreléptem, hanem Istennel szemben vétettem. Vissza kell menni a gyökerekig, és meg kell vallani. És nem elég megvallani, el is kell hagyni. Hátat kell fordítani. És ezért szükséges a közösség, ahol egymást tudjuk segíteni, bátorítani, felkarolni, imádságba hordozni. Mert van, akinek nem megy magától. Sőt, elég kevés ember az, akinek, aki úgy át tudja élni a szabadulást, hogy egymaga. Szükséges a segítség. De nem vagyunk egyedül. Isten ellátott bennünket testvérekkel. Na de, elmegyünk. Van egy olyan ige, ami arról beszél, hogy lemondunk a szégyen takargatásáról. De hát én ezt annyira szégyellem, nem merek odaállni a testvérek elé. Lemondasz a szégyen takargatásáról? Megvallod? Igen. Még presbiter is vagyok. Lehet gyülekezet vezetője vagyok, és senki ne vegye ezt személyeskedésnek. Mert a példa, amit elmondtam, az egy lelkipásztorról szól. Megvallani. Én vagyok az. Miattam történt. Én voltam a hűtlen. Bocsáss meg, Istenem. Jézus Krisztusért. És bocsássatok meg. Gyülekezetéléi állni. Mert az Úr nem tud szolgálatba állítani. Hogy szolgálhatok az Úrnak, hogyha az én szívemben megengedek bűnöket, és más jellegű bűnök, Nagyon sokféle van. Hamisság, hazugság, csalás. De ha mindenki ezt csinálja, akkor én is beállok a sorba. És az Úr nem fog tudni használni. Nem lesz hiteles a szolgálatom, bizonságtételem. Mondhatom, de az lesz a következménye, hogy bort iszik és vizet prédikál. Nem lesz hitele. Nem lesz foganatja. És a bűnök elhagyása után jön az, hogy az Úr Jézusnak átadom az irányítást az életem fölött. Úr Jézus Krisztus. Olyan sokszor elmondjuk. Úr Jézus Krisztus. Uram, Istenem. Mit jelent, hogy Uram? Mit jelent, hogy Úr Jézus Krisztus az életemben? Ő irányít. Ahova küld, oda megyek. Amit kér tőlem, azt mondom. Ahova ő nem megy, én sem megyek oda. És akkor megyek oda, ahova küld, amikor küld. Nem azért, nekem vannak igéim, és én kiállok bizonságot tenni, mert én aztán kaptam az Istentől a küldetést, és megyek mindenhova. Nagyon komoly az az ige is, azt mondja, hogy készen legyetek bármikor, vagy minden időben számot adni a bennetek levő reménységről. Azoknak, akik megkérdeznek tőletek. És ugye itt vannak a szektások, kiállnak, és akkor Jézus szeret téged, Isten szeret, és gyertek, 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 és megyünk fűnek, fának mindenkinek. Nem. Ahova küld az Isten. Az Isten szent lelke, akiket vezérel azok az Istennek fiai. És meg kell tanulni csendben lenni. Olyan sokszor ebből van probléma, hogy én, mint férfi, na, én vagyok a szószóló. Aztán kiosztom a családot. Hazérek a munkából, aztán pedig már úgy várt a felesége, vagy a gyerekek. Hazamegyek, és én kiosztok mindenki. Várták a férfit. Várták a családfőt. Az jön a családfő, tarol. Olyan jó lenne hazamenni úgy, nem gondoltunk még bele, csendben, imádkozó szívvel. Uram, te szólj, ha megszólalok, rajtam keresztül te szólj. Valami építőt tudsz mondani a feleségemnek, gyerekeimnek? Nem, majd én megmondom a tutit. Na ez a tuti sokszor megbotránkoztató, sokszor zavarba hozó, sokszor nagyon sok kárt okozunk azzal. És itt is tulajdonképpen az énünkről van szó. Önmagunkról. Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ez az első. Tagadjuk meg magunkat. Na, ahol ezt halljuk, hogy tagad meg magadat, hűha, ezt többet nem is akarjuk hallgatni. Köszönjük szépen, de többet nem kérjük föl. Hát az Úr Jézusnak a követői is elszélettek. Azt mondja a tanítványoknak, ti is el akartok menni? Azt mondja Péter, hova mennénk? Örök életnek beszéde van nálad. De el lehet menni. És nagyon nagy felelősség igét hallgatni. Mert minden ige hallgatás alkalmával az ember dönt. És döntést hozunk. Vagy elfogadjuk az Isten szavát, vagy elvetjük. Nincs köztes döntés. Mert van, aki azt mondja, én még várok. Megfontolom a dolgot, megéri-e, még én várok, nem döntök az Úr Jézus mellett. Aki még nem dönt ma, az ellene dönt. Aki nem dönt mellette, az ellene dönt. És azt mondja Isten igéje, hogy ma, ha az Úr szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Meg lehet keményíteni, de Isten igéje azt mondja, hogy ne keményítsétek. Mert meg fogod tapasztalni, milyen az, amikor megkeményíted a szívedet, és Isten megengedi, hogy megkeményítsd, és menj a fejed után a bűnökbe, keserű következményeit tapasztald meg, és szakazd le annak a fának a keserű gyümölcseit. Nagyon rossz lesz. De ha akarod, csináld. De Isten azt mondja, ne tedd. Int, szeretetéből, szeretne megóvni bennünket olyan sok bajtól, olyan sok lelki gyötrelemtől. És nem beszélve arról, hogy például egy válás, vagy egy félrelépés, gyerekeket sinni meg leginkább. Fogalmunk sincs abban a gyerekben, milyen szenvedést okozok. Családok mennek tönkre. És én nagyon örülök annak, hogy férfiaknak is vannak ilyen alkalmak, mert mondta egyszer valaki, hogy a nők helyzete a világban azért olyan, amilyen, mert mi férfiak nem vagyunk a helyünkön. Igazoljátok ezt, férfiak? Nem vagyunk a helyünkön. Mivel nincs felelősségteljes döntésünk, így mondták el, hívő lányok, ezek a hívő fiúk, tutyimutyik, nincs ott a bátorság, hogy elinduljon. Tőlem is most megkérdezték, hogy mentem megkérni a leányzót. Hogy vettem a bátorságot? Pedig már én sem vagyok olyan fiatal. És ő is velem egykorú, de már nem tudom hány lánnyal próbálkozott. Tutyimutyi. Nincs ott az a határozottság. Miért? Mert nem vagyunk a helyünkön. És aztán majd a nők sarkukra állnak. És megmutatják. És betöltik az igazgatói pozíciót, a felelősségteljes pozíciót, és a férfiakat irányítják. Min keresztül? A testi vágyaikon keresztül. Szégyeljük magunkat. Szégyeljük magunkat. Nem a nőkről kell beszélni, hogy hú, mit képzel magáról, hogy levetkőzött. Azért vetkőzött le, mert az én szívem vágyik utána, és nekem. Egyébként ezek nagyon komoly szellemi, lelki kérdések. Hol van az én szívem? Mert akinek a szíve az Úr Jézus Krisztusban el van rejtve, és naponként megharcolja, hogy vele járjon, ez nem azt jelenti, hogy nem bukunk el azután, hogy hitre jutunk. Sok-sok bukáson kell keresztül menni. Na de belenyugszunk ebbe? És olyan jól érezzük magunkat? Vagy az a vágy bennünk, hogy megszentelődjön az életünk? És ha Istent képviseljük, akkor az a nő elszégyeli magát. És összehúzza magát, a ruháját. És meggondolja, hogy mit mond. Nem tudom, hányan kértek tőlem bocsánatot. A csúnya beszédért. Mondom, nem tőlem kell bocsánatot kérni. Az Isten szomorítod, munkatársak. Itt van János csend. Miért? Ki vagyok én? Hogyha az én életemen keresztül az Úr Jézus Krisztus jelenhet meg, az nagyon nagy kegyelem. Ez nehogy bennünket felfúvalkodottá tegyen. Mert az Isten kegyelme nélkül nem tehetünk semmit. Na de tudatosítanunk kell az ő jelenlétét az életünkben. Hülyek vagyunk-e arra, amit ránk bízott az Úr? Férfiak. Hülyen sáfárkodunk. Lesz számadás. Beszéltünk róla, nagyon rövid a földi élet. Hogyan töltjük napjainkat? Napi szinten meg kell harcolnunk a hit harcát. Mi van, ha ma ér véget a földi életünk? Olyan sok ember tervez, évekre előre menőleg, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Jön egy rákbetegség, és azt mondják, rólad van szó, pár hónapod van hátra, mit teszel? Nehogy késő legyen. Nehogy késő legyen dönteni az Úr Jézus mellett. És most még egyszer hangsúlyozom, hogy itt ebből a szempontból nem az a lényeg, hogy már valamikor döntöttél. Most, jelen esetben, abban, amiben vagy, döntöttél az Úr Jézus mellett? Vagy a te kívánságaid szerint? Tegyük mérlegre. És engedjünk az Isten megítélő munkájának. Mert Isten megítél bennünket. Istennek beszéde élő és ható. Zsidókhoz itt levélben elmondja az ige. Eljut a szívünk mélyére, megítéli szívünk gondolatait, indulatait, szándékait. Engedjünk ennek a megítéltetésnek. Miért? Mert aki által megy az ítéleten most, az nem fog ítéletre menni. Most menjünk át. Mindenkinek által kell menni az ítéleten, de aki most elítéli önmagát, az nem ítéltetik el. Értjük? Hogy az Isten szeretete szeretne bennünket kiózanítani. Engedjünk ennek, és ez nem szégyen. Sokkal nagyobb szégyen lesz, ha az Isten előtt azt mondja, hogy te hűtlen szolga. Mint hogy most azt mondom, hogy én hűtlen szolgád vagyok, Uram. Könyörülj rajtam, és nem akarok ebben maradni. Állíts a helyemre. És szeretném még a földi életem hátra levő részét hűségben a te szolgálatodban tölteni. És békességre jutunk. És Isten használhat bennünket. Áldott emberek lehetünk. Megújul a családi életünk. Gyülekezeti közösség. És látjuk-e azt, hogy Isten rendelkezései tökéletesek? A 19. Zsoltárból olvasnék föl néhány verset. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítélete változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Öt évvel ezelőtt tapasztaltam azt, hogy kettős látásom van. Reggelente. Gyógyszergyárban dolgoztam, és reggelente kettőt láttam. És nem tudtam mire vélni a dolgot. Pár másodpercig, aztán percek, 10 percet is elérte, egy-két hónapon belül, és megkérdeztem az egyik orvos testvéremet, hogy mire lehet gondolni, mit tanult az orvosi egyetemen, és azt mondta, elsődlegesen agydaganatra lehet gondolni. Azért ez egy kicsit ütős válasz volt. De én kértem őt, mondja el őszintén, ne kerteljen, ne beszéljen félre, mert jobb ezzel szembesülni minél hamarabb. És amikor ezt kimondta, akkor végig gondoltam az életemet. Mi az érték számomra? Lehet véget ér a földi életem? Akkor voltam 31 éves, ennyi időm adatott. Hogyan töltöttem a 31 évet? Milyen kincseket gyűjtöttem? Mit tudok felmutatni, ha mennem kell? Mit vihetek magammal? Családtagokat? Nem. Anyagiakat? Nem. Munka, karrier, autó, lakás, minden értékét veszítette. Egyik pillanatról a másikra. Nekem kell mennem. A műtő asztalra oda kell feküdnöm, egyedül, mezítelenül, és vagy sikerül a műtét, vagy nem. Végül is kiderült az, hogy nem agydaganat, hanem laphámrák. Rossz indulatú daganat, de az orromban alakult ki ez a daganat. Azt mondta a professzor, hogy valamit inhalációs úton beszívtam az orromba. Nem tudni, hogy mi az. Vegyi anyag. Vagy. Felmerült az a kérdés is, én hosszú évekig nyírtam a gaznövényt ezzel a motoros fűkaszával. Jó, méteres gaznövényeket. Plexiálarc, minden egyéb. Viszont csak utólag tudtam meg, hogy a gaznövények 90%-a toxikus, vagyis mérgező. És hosszú idő alatt az ember szervezetében akkumulálódnak ezek a méreganyagok. És kinek-kinek a szervezete, hogy reagál erre vagy arra? Lehet, hogy ami nekem ártalmas, az a másiknak nem ártalmas. Nem lehet tudni. Egy biztos, hogy az orromban betokozódott valami, és daganattá formálódott. Mert az orrban is laphámsejtek vannak, ez a rák típusát tekintve ugyanolyan, mint a nőknél a méhnyakrák. Tehát laphámsejtek borítják az orr belső nyálkahártyáját is, daganattá formálódott és ment fölfelé, amerre üreget talált a szemet és az agyat érintve. És mivel a szemmozgató izmok közé kúszott be a daganat, ezért okozott kettős látást. Ez volt a tünet. Ezért mentem a szemészorvoshoz. Ha ez nincs, én nem is megyek orvoshoz. Hála Istennek, hogy volt kettős látásom. Az ment tovább. Az agyburkot 3 centivel beljebb tolta. Nem törte át az agyburkot, csak beljebb nyomta. Volt egy erős fejfájásom. Tehát fejfájással sem megy az ember orvoshoz. És amikor ez így kiderült, volt egy MRI vizsgálat, CT vizsgálat, és tulajdonképpen a megdöbbentő az volt, amikor a szemész orvoshoz elmentem, egy egyszerű vizsgálattal nézte a szemmozgásomat, föl, le, jobbra, balra, úgyhogy a fejemet nem kellett mozgatni, csak a szememmel követni az ujját, és megállapított, hogy a két szemgolyó egymást követi egy bizonyos ideig, és utána pedig megáll, fizikálisan le volt korlátozva a jobb szemgolyóm. Tehát fölfelé is, és bal irányba is kettőt láttam mindenből egy bizonyos távolság után. Lehajtotta a fejét, így emlékszek, a rendelőbe föl alá járkált, és erre azt mondta, menj és beszélj a bátyáddal. És a bátyám előtte való nap szerezte meg az onkológiai szakvizsgáját. Úgyhogy erősen elgondolkodtam azon, hogy egy onkológiai eset lennék, de nem akarta nekem mondani. Bátyámnak elmondta a dolgot, azt mondta, maradjak nyugodtan, CT vizsgálat, várjam az eredményt, egy óra múlva jött az eredmény, és mi történt akkor ott a szívemben? Olyan hálás vagyok az Úrnak, hogy mivel a bátyám is hívő ember, és bent az orvosi irodájában ott vannak a polcain a keresztény irodalmak, és levettem egy könyvet, Jób történetéről volt szó, hogy milyen nehéz próbatételeken vezette őt az Úr, és milyen békességgel ajándékozta meg, és ráadásul utólag még egészséggel is, meg a családját is visszakapta, meg mindenéből duplát. Megörvendeztette a szívemet. Olyan hála volt a szívemben, mert végig gondoltam az én életemet. Mi az, amit vihetek magammal? Az Úr Jézus Krisztus bennem végzett munkáját vihetem. Megismerhettem az életem értelmét Jézus Krisztusban. Van bűnbocsánatom. El van rendezve Istennel az életem. Istennek nincs haragja fölöttem, rajtam. És azt mondja az Úr Jézus János evangélium levelében, ne nyugtalankodjék a szívetek. Az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Helyet készített nekem is Jézus Krisztus. Ott vár az atyai ház. Mitől féljek? Na persze nem volt könnyű elfogadni. Nem volt könnyű, de én számot vetettem mindennel. És azt mondtam, Uram, ha te elszólítasz rövid időn belül, készíts fel arra a napra. Szeretnék készen hozzád menni. És ez volt a szívem vágya. Ezért is választottam ezt az ige szakaszt, hogy készen vagyunk-e? Ez a kérdés, hogy készen vagyok-e most? És akkor 5 évvel ezelőtt szembesülnöm kellett az elmúlással. És nagyon gyorsan már ott voltunk a Pécsi Idegsebészeti Klinikán, orvosi ismerettség révén. Tehát 3. nap már azzal a professzorral beszéltünk személyesen, aki műtött. Azt mondja, János, ez egyértelmű daganat, ki kell vennünk. Az a jó hír, hogy körülhatárolt, el lehet távolítani. De azt mondja, nagyon, szó szerint idézem, baromi nagy műtét lesz. Készüljön lelkileg. Na most, ez egy híres, neves professzorunk. Azt mondta, hogy készüljön lelkileg. Azt belegondoltam, hogy itt nincs más választás. Sikerül vagy nem sikerül, vagy hogy sikerül, nem tudjuk, de készüljön lelkileg. Milyen előnyös helyzetben van a hívő ember? Aki már megkegyelmezett, akinek Isten megkegyelmezett, bűneit elvette. Boldog az az ember, mondja Dávid Zsoltára, akinek az Úr bűn nem tulajdonít. Mert megyek oda, arra az asztalra, ahol megműtenek, és lehet nem kelek föl, de tudom, hogy hol kelek föl. Tudom, ha itt nem ébredek, hol ébredek? Tudom, hogy el van készítve a helyem. Bizonyosságom van, ezt mondjuk üdvbizonyosságnak. Meg vagyok győződve? Nem úgy, mint sokan mondják, hogy remélem, talán, csak beszámítja Isten ezt meg azt. Ez bizonytalanság. Aki azt mondja, hogy reméli, az nem biztos benne. Vagy tudod, vagy nem tudod. De ha bizonytalan vagy benne, akkor sanszos, hogy nincs. És ki kell mondani? Meg kell győződnünk, mert az Isten szent lelke bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy az övéi vagyunk. Nem azért, mert a lelkészem azt mondta, nem azért, mert a hívők azt mondták, hogy ez milyen jó hívő, hanem az Isten szent lelke bizonyságot tesz az én lelkemmel együtt. Mert elnyertem bűneim bocsánatát a Krisztus áldozatáért kizárólag, hitből. És az Isten olyan békességet munkált az én szívemben, amely minden értelmet felülhaladott. És így mentem a műtétre. Elköszöntem mind a 9 testvéremtől. Szüleimtől. Nem volt könnyű. És minden testvérem felé volt külön szavam. A családban még vannak, akik nem hoztak döntést az Úr Jézus mellett. És mondtam, ne halogassátok az időt. Nem tudjátok, mennyi idő adatik hátra. Akik pedig már az Úrban vannak, erősödjetek meg naponként a megszentelődés útján, és szüleimnek is. Megköszöntem az eddigi életutat. Minden áldást. És maradjanak meg az Úr Jézusban. És sírtunk együtt. Adtunk hálát imádságban. De nem a reménytelenség könnyeit hullajtottuk, hanem hogy viszont látjuk egymást majd ott. Mondtam nekik, ha itt nem találkozunk, tudjátok, hol leszek, és ti is oda készüljetek. És ez adott békességet, hogy el van rendezve minden. És tulajdonképpen a műtét időpontját is előrehozták, az is még egy nagyon érdekes volt, hogy az Úr olyan békességet munkált, amely minden értelmet meghalad. Filippi 4:6-7-ben olvassuk ezt az igét, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a ti kéréseteket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. És ezzel a békességgel ott voltam a kórteremben, és jön a műtős srác, előre hozták az időpontot, nem közölték velem. Be kellett volna vennem délben azt a bódító, altató kis kapszulát. Kicsit ugye eltompítják az ember elméjét, hogy ne is tudjon róla, hogy mi történik. Stresszmentes legyen, stb. Nyugodt. És nem szóltak nekem. 11 órakor jön a műtős srác, azt mondja, Deme Jánost keresi. Hát mondom, itt vagyok, úgy sétálgattam a kórteremben. Szóval maga miért nem fekszik? Magát nem értesítették? Na, mondom, nem szólt senki. Azt mondja, már most kéne magát műteni. Rám néz, meg így mondom, kész vagyok. Azt mondja, vetkőzzen le, akkor kísérjen be engem a műtőbe. Látta, hogy semmi gond, már úgy pszichésen, és akkor mehetünk. Megyünk. Megyünk befelé, nyílik a műtő ajtaja. És ott vannak ebben a zöld ruhába beöltözve a műtős emberek. Ott vagy 12 fő. Jó napot kívánok. Rám néznek, így ilyet arccal, szóval kit fogunk műteni? Hát mondom, engem. Vegye be, itt van, itt van. Mondom, köszönöm szépen, nincs rá szükségem. Mondom, békesség van a szívemben. Mi? Micsoda? Békesség? Igen. Mondom, Jézus Krisztus békességet munkált a szívemben. És mondtam, hogy köszöntök szeretettel mindenki. Sorbált mindenki vigyázban. Nem tudtak megszólalni se. Jött a professzor úr, azt mondja, üdvözlöm János, most meg fogjuk műteni. Mondom, rendben, professzor úr. Mondom, mi a következő lépés? Azt mondja, most feküdjön föl a műtőasztalra. Hát úgy szokták fölrakni a műtősrácok a tehetetlen testet erre az asztalra. Én meg ott fölfekszek. Azt mondja, következő pillanatban elaltatjuk. És azt követő pillanatban pedig felébred, és mindenen túl leszünk. Mondtam, hogy rendben. Jött az altató gép, rám helyezték. És az volt a szívemben az imádság, hogy Uram, köszönöm az eddigi életutat. Olyan mély hála van a szívemben, hogy megismerhettelek téged. És hogyha neked úgy kedves, hogy elszólítasz engem, tudom, hogy nálad van a helyem elkészítve. Áldott legyen a te neved. Köszönöm azt a munkát, amit elvégeztél bennem. És felkészítettél erre a napra. De hogyha neked úgy kedves, hogy még visszaadod a én testi egészségemet, akkor szeretnélek téged szolgálni, amíg itt élek a földön. Még hűségesebben, mint az előtt. És így aludtam el. 7 órás műtét volt. 3,5 óra föntről az agyburokból ki kellett vágni egy nagyobb darabot, szarvasmarhának a szívburkát ültették be, azt is megtámadta a rákos daganat, a szagló hámsejteket megtámadta a rákos daganat, ki kellett venni a szagló hámsejteket. 5 éve nincsen szaglásom, semmi, nem is lesz soha. De ezt is meg lehet szokni. Ennek is sokszor az előnyét élvezem. Vannak olyan helyzetek. De hála az Istennek, hogy egyszerűen tényleg sokszor azért tudatosítanom kell, hogy nincs szaglásom. Ugye vannak kritikus helyzet, például gázszivárgás, vagy füst, vagy egyebek. De hiszem azt, hogy az Úr gondot visel rólam, és hogy nem enged engem bele olyan helyzetbe, hogy hallom, azóta hallom, hogy hány embernek baja van a szaglásával. És tudjátok, hogy egy ilyen komoly műtétnél az élet a tét. Nem számít, hogy a szaglásodat elveszítetted. Nem számít, mert az életet visszaadják. És a szemgolyót is ki kellett mozdítani egy kicsit a helyéről, a szemcsontból is faragni kellett. Szóval nagyon komplikált műtét volt, és a fülorgégész professzor pedig az orrom mentén vágott. Tehát föntről tuszkolták le, és itt egybeszedték ki, tehát valahogy itt nyitották ki. És az Úr kegyelméből minden sikerült. És úgy ébredtem a műtőasztalon, az intenzív osztályon, hogy kérdezték tőlem, hogy hogy érzem magamat. És mondtam, hogy jól vagyok, köszönöm. Az első szavam az Úr felé volt, hálaadás. Mély hálaadás. Hogy ezek szerint még ő szeretne itt használni. Ezek szerint még van, amit rám bízott. Mert én hiszem és vallom azt, hogy a hívő ember életében akkor éri őt az utolsó óra, és akkor szólítja el Isten az övéit, amikor már bevégezte azt a munkát, amelyet rábízott a hívő ember életében. És amíg nem végezte be, még nem érte el, addig nem szólítja magához. És mondja a műtős, az intenzíves főorvos asszony, azt mondja, hogy maga ilyen jól van, be volt dagadva a fejem. Jöttek másnap a szüleim látogatni, édesapám rosszul is lett a látványtól, tehát csúnya látvány voltam. De békesség volt a szívemben, és ez ragyogott, sugárzott. És mondja az intenzíves főorvos asszony, azt mondja, János, maga olyan dologról beszél, ami miatt én azt mondom magának, hogy ide kéne jönnie az intenzív osztályra dolgozni. Hát mondom, miért? Azt mondja, mert mi itt adjuk az altatókat, nyugtatókat a betegeknek, és látjuk, hogy vergődnek a halálos ágyukon. Maga meg arról a békességről beszél, amit nyugtatóval nem lehet elérni. Ide kellene jönni. És mondom neki, hogy főorvos asszony drága, ha megismeri Jézus Krisztust, a békesség fejedelmét, bűnei bocsánatát, akkor ezt el fogja tudni mondani itt a betegeknek is. És békességre fognak jutni, nem kell ide jönnöm. Ezt komolyan mondja. És jöttek a nővérek, visszakerültem az osztályra, éjfélig beszélgettünk, jöttek kérdésekkel. Professzor úr behívott a műtét után, amikor már lehetett velem úgy beszélgetni, meg már sétálni is tudtam. János, van egy jó hírem, 100%-ban sikerült az operáció. 100%-ban sikerült eltávolítani a daganatot. Hála a kémiának! Tudta, hogy vegyész vagyok. Mondtam, professzor úr, elsődlegesen Istennek legyen hála, mert a kémia tudománya is őtőle van. Bólintott egyet, azt mondja, ne haragudjon. Csak egy katolikus ember vagyok, és ritkán járok misékre. Mondom, professzor úr, nem ez számít. Mi van a szívében? Van-e élő kapcsolata az Istennel, vagy nincs? Van-e élő közössége? És másnap jön, megfogja a kezemet, azt mondja, János, szüksége van magára. Hát hova megyünk, professzor úr? Azt mondja, majd meglátja. Bementünk egy kórterembe. Öntsön már lelki erőt ebbe a szerencsétlen betegbe, mert nagyon maga alatt van. Segítsen már neki. És ez így ment napról napra. Tudtam, hogy nem rám van szükségük ott a betegeknek, hanem az Úr Jézus Krisztusra. És ez nem csak az én életem, ez mindannyiunk élete lehetne, akik engedünk az Úr Jézus Krisztusnak. Olyan csodákat élhetünk meg, ilyen értelemben vett csodát. Amikor megújulnak életek, megváltoznak szívek, és nem arról a csodáról beszélek, hogy na, lehet jönni, mert itt meggyógyul az ember. Rákból lehet gyógyulni. Nem. És soha nem beszéltem arról, hogy a rákból meggyógyultam. Arról szoktam beszélni, hogy a rákbetegség idején is Isten minden értelmet meghaladó békességgel ajándékozott meg. És ez sokkal nagyobb dolog, mint hogy a rákból meggyógyuljunk. Mert a mi életünk rövidre van szabva. És valamikor véget ér. Na de, rendezve van Istennel az ügyünk? Készen vagyunk az általmenet erre? És teltek a hónapok, jött a sugárkezelés, 6-7 sugárkezelésen vettem részt. Ott a szem, a jobb szemem, mondhatnám így, hogy sérült egy kicsit a sugár következtében. Azt mondták, hogy 90% a valószínűsége, hogy szürkehályog lesz, 5% az esélye, hogy féloldali vakság. Na, ez az, ami emberileg megijesztett engem is. És úgy voltam, hogy nem szeretném folytatni. Fölhívtam a bátyámat. Ezt mondták. Csendben volt. Azt mondja, János, nem emlékszel? hogy mindent Isten kezébe letettünk. Letettük az operációt, a kezeléseket, az egész jövődet. Hálaadással. De mondom, emlékszek. Ne haragudj. És tudtam, hogy igazából Istennel szemben lázad az én szívem. Hiszen ő megengedte ezt. És itt volt a kérések között, hogy el tudom-e fogadni Isten kezéből ezt a szituációt? Hogy megengedte ezt a próbatételt? És tudom-e azt, hogy a javamra munkálkodik? És a Róma 8.28-at kaptam, akik az Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. És itt a cél, hogy az Úr Jézus Krisztus kiábrázolódjék a mi életünkön keresztül. És ezt szeretné Isten elvégezni a mi életünkben, akkor is, ha testileg egészségesek vagyunk. De mi férfiak annyira meg tudjuk makacsolni magunkat, hogy nem. Én nem tágítok, nem engedek, erős az akaratom. És Isten megengedi a mi életünket próbatételek közé jutni. Megengedi, hogy kicsivé legyünk. Mert nem tud kiábrázolódni a mi életünkben az Úr Jézus Krisztus. És az a reménysége, hogy na majd a komoly betegség, a komoly próbatétel által kiformálódik. Javunkat munkálja, de Isten nem akarja nekünk ezeket a próbatételeket, de látja, hogy szükségünk van rá, nekünk van rá szükségünk. Megdöbbentő. Zsidókhoz írt levélben azt mondja Isten, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja. Akit fiává fogad, megfenyíti. Nem akarja, hogy korcsok legyünk, vagy fattyak. Szeretetéből, és azért, hogy a szentségébe részesüljünk. Nagyon fontos látni ezeket. Senki ne ijedjen meg a próbatételektől. Adjunk hálát, mert az Isten céllal engedi meg az életünkben. És tulajdonképpen, most ugrok megint egy nagyot, 4 év elteltével, folyamatos kontrollvizsgálatok. És tavaly, évelején azt mondja az orvos, hogy a tüdőmön, jobb oldalon, a középső lebenyen látni egy daganatot. 14 mm-es folt. Mondtam, hogy doktor úr, nézzék meg jobban. Biztos? Jól látják? Annyira nem akartam elhinni. Úgy néz ki, hogy igen. 7 mm-ről 14 mm-re nőtt. Nem akarja a mintát megvenni belőle, mert azért is kellene vágni, akkor utána a műtét miatt. Azt javasolja, mivel a középső lebenyen van az a legkisebb egysége, vegyük ki. Szóval János, gondolj át, nem kell most rá válaszolni erre a kérdésre. Ez már tulajdonképpen a második beszélgetése volt. Az első az volt, amikor kiderült, és a második az volt, amikor megbeszéltem már a mellkas sebésszel, hogy hogyan és miként történne ez a kivétel. De azt mondja, hogy ő most csak el akarja mondani, nem kell döntenem. Menjen haza, beszélje meg a családtagokkal. Hát mondom, doktor úr, én úgy jöttem, hogy már ma megműt engem. Hát ez komolyan mondja, azt én nagyon szeretek műteni, de nem fér bele a mai napomban, ne haragudjon. Úgyhogy csak vért tudtak venni, péntek volt. Már hétfőn jöjjön, kedden megműtöm. Az Úr elvégezte az én szívemben azt, hogy meghajoljak előtte. És hogyha ezt ki kell venni, egy újabb műtét, vegyék ki. Az Isten nagyon jól tudja, hogy miért engedte meg ezt. Nagyon jól tudja, hogy mi a célja ezzel. És tulajdonképpen azt tudtam, hogy az Isten a javamra cselekszik. Nem tudtam, mi lesz a kimenetele, de azt tudtam, hogy a javamra cselekszik. És ebben megnyugodott az én szívem. És nagyon mély hála töltötte be. És azt mondtam, alávetem magamat. És egy nagyon modern technológiával, videó asszisztált torakoszkópiai lobektómiának hívják ezt. Egy két vágás van itt jobb oldalon, alul ment be a kamera, fölül pedig az eszközök. Ez a VATS technológia. Lehet, hogy már hallottátok. És így lett eltávolítva a középső lebeny. És hála az Úrnak, hogy minden rendben. Sehol nem mutatható ki a szervezetemben elváltozás. Negyedik napra rá már otthon voltam. Gyors regenerálódási folyamat. És csak hálát tudok adni az Úrnak azért, hogy megerősített újból, és elég fél évente mennem kontrollvizsgálatokra. Éppen most lesz jövő héten, szerdán, a fél éves kontrollvizsgálat. Köszönöm szépen. És tulajdonképpen, amikor kiderült nálam 5 évvel ezelőtt ez a probléma, nagyon sok gondolatom volt a jövőt illetőleg, de egyet kizártam. Én emberileg. Kizártam azt, hogy én valaha házasságra fogok lépni. Mert egy rák, most beteg férfihez biztos nem fog közeledni egy lány se. Sőt, én nem akarok megszomorítani és nyomorítani egy feleséget, sőt a gyerekeket. Mi van, ha kialakul? Mi van, ha 1-2 éves házasok vagyunk, és ott van a kisgyerek, és meghalok? Ott marad a feleségem egyedül. Nem hozhatok ilyen felelőtlen döntést. És úgy voltam, hogy Uram, lezártad az én életemben. De én kisgyerekkoromtól vágyottam feleség után, gyermekek után, látva a szüleimet, a családot, amiben nőttem. Én így fogadtam hitből, biztos, hogy nekem is így lesz, a gyermeki hittel, bizalommal. Amikor kiderült, azt mondtam, hogy Uram, ezt te lezártad. Na de kérdéssel álltam, Uram, tényleg lezártad? Ezután kaptam igéket, bátorító igéket, házasságra vonatkozólag. Teltek az évek, de hogyan, miként? Jött az áttét. Na Uram, te most már biztos lezártad. Hogyan álltam én ehhez a kérdéshez? Emberileg nézve azt mondjuk, ez egy felelőtlen döntés. Hogy képzeltem én azt, hogy egy lányhoz oda megyek? Házasság szempontjából. Hogy gondolok én ilyesmire? Na de a mi gondolatainktól sokkal magasabbak az Isten gondolatai. És mit kér tőlünk? Gyermeki hitet? Bizalmat? Bízol bennem? Bízol bennem, hogy én helyreállítom az életedet? És amire elhívtalak, betöltöm? És megerősített. És egy csendes hétre elmentem az elmúlt nyáron. Nem akartam lányokkal foglalkozni, még gondolatba se. Tudtam, hogy vegyes hét, tudtam, hogy lesznek ott lányok is, na de nem azért mentem. És ezt őszintén tudom mondani, mert több táborba elmentem úgy, hogy feltérképezzem, milyen az állomány. Szégyenemre mondom ezt. Mert egy hívő tábor nem erről kellene, hogy szóljon, hogy a fiúk vadásszák a lányokat, hanem hogy a fiúk is jobban megismerjék az Úr Jézus Krisztust, és a lányok is. És ha az Istennel élő közössége van a fiúnak is, és a lánynak is, na utána lehet házasságról beszélni. Egyébként nem. Utólag kiderült, hogy az én menyasszonyom se szeretett volna eljönni erre a hétre, pláne nem fiúkkal foglalkozni. Milyen érdekes, hogy hasonló szívbeli vággyal mentünk a hétre. Ő is az Úr Jézus szerette volna jobban megismerni, és én is. Na de aztán észrevettem őt ott a táborban. És az Úr elé vittem ezt a kérdésemet. Uram, te látod a szívemet. Te ismered ezt a leányt. Hallottam a bizonságtételét, mert úgy lehet igazán megismerni. Nem a külső alapján. Régen rossz, ha a külső alapján döntünk. Mulandó a szépség és csalóka. Becsap. És egyszer a szépből is ráncos lesz. És a szép is megbetegszik. És akkor mi lesz? Akkor lecseréljük? Mint egy magas pozícióban levő vezetőnk említette, hogy le lehet cserélni, hogyha valakinek úgy tetszik. Nem szégyen. Hát az Isten hűsége nem ezt követeli. Legyünk hűek, mint halálig. Krisztushoz, és ahhoz a házastárshoz, akit választottunk. És ahhoz az egyhez. És várjunk a házasságig. Ne próbálgassunk előtte. Ki kell próbálni? Hazugság. Atyától jön ez, hogy ki kell próbálni. Nem az Istentől. Ki lehet próbálni, de megtapasztaljuk, milyen keserű. Tudunk-e várni? És ott, azon a héten elhozta Isten annak a pillanatát, hogy indított engem. Ott volt a szívemben a kérdés, nem tudom, hogy kell menni. Mit tegyek? Hogyan mondjam? Te szerinted szeretnék eljárni, segíts rajtam, könyörülj rajtam. Én vagyok a férfi, tudom, nekem kell indulni. Nagyon kemény harc volt, az Úrral harcoltam. És az Úr indított. Beszélgettünk, hogy hogyan ismerte meg az Úr Jézust. Mondja el! Ez volt a célom. Jobban megismerni az ő szíve gondolatát. És nem dőlt el semmi a héten, megbeszéltük, hogy minden nap olvassuk az igét. És hogyha Isten bennünket egybe szerkesztett, akkor minél hamarabb adja tudtunkra, ha pedig nem, zárja le, mert én nem szeretnék vele beszélgetni. Férfiak, nagyon fontos, a másik nemmel sokáig ne beszélgessetek. De én csak bizonságot teszek az Úr Jézusról. Hát én is megpróbáltam. Azt, mi lett belőle? Belém szerettek a lányok. Azt nem lehetett levakarni őket. De én csak az Úr Jézusról akartam beszélni. De hát neki ott volt a barátja. És ilyet, mint amit tőlem hallott, ilyen értékekről nem tudott beszélni az ő párjával. Egy férjes asszony mondta el, 16 éves házasság után azt mondja, János, kórházba feküdtünk együtt, 2 nap alatt hasznosabb dolgokról beszéltem veled, mint a férjemmel 16 év alatt. Nem megdöbbentő? Hány ilyen kapcsolat van? Azt mondja, gazdag volt a férjem, mindent megadott nekem, de önmagát nem adta. Nem tudtunk beszélgetni értékes dolgokról. Te olyan értékes dolgokról beszélsz. És jön a hűtlenség gondolata. És jön, mert ő szebben néz ki, mint az én feleségem. Jobb a kínálat. És a sátán résen van. Vigyázzunk! Lelki gondozni férfiak, nőket ne gondozzatok. Nők a nőket, férfiak a férfiakat. Meg lehet próbálni, de rossz vége lesz. Az érzelmektől nem lesz mentes. Előbb-utóbb elbuksz. És lehetőség szerint ne legyetek ketten különböző neműek, egy térben külön valahol. De jönnek az érzelmek, ezek csak jó tanácsok. Én is megtapasztaltam. Az Úr adjon józanságot nekünk. És engedjünk ennek, ezeknek a figyelmeztető szavaknak. És tulajdonképpen az Úr rövid időn belül benne is elvégezte, és bennem is elvégezte, hogy egymásnak teremtett bennünket az Úr. Az igéken alapul, az igék alapján, napról napra olvastuk, minden reggel csendességet tartottunk, és este megbeszéltük telefonon. Te mit értettél meg, és én mit értettem meg. És az Úr elvégezte mindkettőnkben, hogy egy közös útra hívott el. És így szeretnénk ebben a szolgálatban együtt is. Nyára tervezzük a házasságkötést, ha az Úr akarja, és élünk. Mert ha ma visszajön az Úr Jézus Krisztus, készen vagyok-e ő elé állni? És a házasság volt a célom? Vagy pedig őt vártam vissza? És ha megadatik a házasság, akkor a feleségemmel együtt várom vissza az Úr Jézus Krisztust. Ha adatnak gyermekek, a családommal együtt várom vissza az Úr Jézust. De értjük, mi a lényeg? Készen vagyunk-e Krisztus visszajövetelére, mert érkezik? Hát legyünk készen, várjuk őt, rendezzük, amit rendezetlen az életünkben. Adja az Úr, hogy ő elé tudjunk állni tiszta, őszinte, alázatos, töredelmes szívvel. Amen. Rövid imádságra hajtsuk meg fejünket. Áldunk téged, szerető mennyei édesatyánk, aki az Úr Jézus Krisztusban mindent elvégeztél, azért, hogy nekünk örök életünk legyen, boldog életünk, békességünk, rendezett kapcsolatunk. Így segíts bennünket látni azt, hogy te mit tettél, érettünk elfogadni, megköszönni, és megtenni azt, ami a mi lépésünk, a mi döntésünk. Úr Jézus Krisztus, te az egész életedet odaadtad, te a halálba mentél, egyet vársz tőlünk, hogy mi is a mi egész életünket odaszálljuk neked. Könyörülj rajtunk, hogy ne tartogassunk meg bűnöket a mi életünkben. Szálljuk oda egészen szent életre a mi testünk tagjait, megszentelődjünk, megtisztuljunk, és szolgálatodba állhassunk. Áldunk téged ezért a elhangzott üzenetért, köszönjük, hogy van szavad hozzánk, szeretnél felrázni, kijózanítani, és mint férfiakat helyünkre állítani. Áldott legyen a te neved, kérünk, adj engedelmes szívet, hogy erre mind azt tudjuk mondani. Legyen meg a te akaratod a mi életünkben. Amen.
Köszönjük szépen Jánosnak az elhangzott bizonyságtételt. Kívánjuk neked, hogy legyen áldott a házasságkötésed, és légy áldott férfi, és a feleséged legyen áldott nő a házasságban is, hogyha ezen felül még gyermekekkel ajándékoz meg titeket a házasságban, akkor ők is legyen áldottak, ők is legyenek áldottak. Igen. János említette azt, hogy a műtét előtt békessége volt, meg mondom, hogy közben is, meg azután is. Van egy gyülekezeti lapunk, amelynek az a neve, hogy békesség. Ajánlom mindenki figyelmébe, itt az előtérben a kerekasztalon el lehet nyugodtan venni ezt a legfrissebb lapot. Abban a megtiszteltetésben lehet részünk, hogy mi kapjuk meg először, mert tegnap jött ki a nyomdából. Fogadjuk szeretettel, ez a böjti szám. Ne ijedjünk meg, most még nem, ma még nem kell böjtölnünk. Ugyan hallottuk ezt a nagyon fontos gyümölcs ízét a léleknek, mert ott egyes számban van ugye Galata 5-ben, hogy a Szentlélek gyümölcse, és akkor ugye a felsorolás is annak a végén az önmegtartóztatás, vagy mértékletesség. Ebédre is készülünk, és egész pontosan javasolnám, hogy most ugye 12-re hallottuk a harangot, fél egykor üljünk majd asztalhoz, itt egy kicsit át lesz rendezve a terem, és addig pedig szabadok vagyunk, már nyilván az szerint, hogy most felállhatunk és járkálhatunk, beszélgethetünk, akár lehet inni egy kávét, mondjuk a pogácsából nem ajánlom, hogy jól beegyünk, mert akkor az ebéd már nem biztos, hogy fog kelleni, de nyilván azért lehet venni, az is ott van az asztalnál, és legyünk szabadok úgy, hogy Jézus Krisztus szabadítását elfogadjuk. Tehát ezt szeretném mindannyiunk szívére helyezni, és fél egykor tényleg nagyon pontosan akkor jöjjünk vissza ide a terembe, és egy közös ebéden vegyünk részt. És úgy döntöttünk most így az előadóval, hogy az ő előadása inkább ebéd után lesz. Jó? Úgyhogy köszönjük szépen, hogy most felállhatunk.